Köszönjük Istenünk, hogy mi tanulhatunk tőled, és azt tehetjük, amit te cselekszel előttünk. Láthatjuk ígéreteidet, és láthatjuk azt, hogy hogyan munkálkodsz a mi javunkra. Add, hogy mi is együtt munkálkodjunk te veled, és add, hogy elvessük azt a magot, amit nekünk adtál az életünkben, és add, hogy jó gyümölcsök teremjenek. Köszönjük, hogy mindnyájunknak van jó földje, és mindnyájunknak van tőled kapott jó magunk. Add, hogy a jó termés is megjelenjen az életünkben, és köszönjük, hogy a te áldásodat kérve, ha megtesszük, amire bíztatsz bennünket, akkor nem marad el a te kegyelmednek és szeretetednek áradása, és megtapasztalhatjuk, hogy úgy lesz, ahogy te ígérted nekünk. Így kérjük most, áld meg Isten tiszteltünket, töltsd be szükségeinket, erősíts bennünket, és növeld a mi hitünket. Amen. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, az első fejezetből olvasok, a 7. verstől. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése, közben is mindnyájon együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. És gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Itt mindjárt ebben az igében egy mondat feltűnhet nekünk, hogy így kell gondolkoznom. Ez nagyon fontos kiigazítás az ember számára, amikor döntést tud hozni, hogy milyen gondolatmenetet tart meg a saját maga számára. Ezt a döntést mindenkinek saját magának kell meghoznia. Hogy mi az a gondolat, ami betölti a szívét. Ez meghatározza majd az életét. Pál apostolnál látjuk, hogy az a gondolat határozta őt meg, hogy egyrészt szívekben hordozta az embereket, még akkor is, amikor fogságban volt. Ez egy ellentétes reakció lenne, amikor én fogságban vagyok, akkor nem másra gondolok, hanem magamra. Illetve arra, hogy mikor fogok már megszabadulni. Ugye? Azt tölti be az én gondolataimat. Pál apostol látszik rajta, hogy mivel Istenben elfogadta helyzetét, szabad lett attól a helyzettől, és tudta a gondolatait másfelé irányítani, és úgymond teremtő módon másokért imádkozott. Szeretettel gondolt rájuk. Hatalmas dolog az, ez is megint az Isten gazdagsága, amikor a saját életünkön egy kicsit túl tudunk lépni, és túl tud csordulni a szívünk, nem félünk attól, hogy az aggódásunk teremtené meg azt, amire nekünk szükségünk van, mert nem attól fogunk megszabadulni, hanem attól, hogy rábíztuk magunkat Istenre, és készekké válunk arra, hogy másokért is tudjunk közben járni. Ezért aztán az evangélium is eszközelben. Az evangélium annyit jelent, hogy örömhír. Hát nem azért küldte Isten az ő szavát, vagy szolgáit, hogy elszomorítsa az embereket, hanem így is mondhatom, hogy lelkesítse az embereket, kihozza őket egy depresszív, lehangoló állapotból, és fölébreszte őket arra, hogy igenis teremtői lehetnek a mindennapjaikban, és van út, amilyen lehet járni, és meg lehet változtatni azt, amiben élünk, lehet rajta alakítani, és az Istennel más lehet az élet. Mert Isten azért jött Jézus Krisztusban, hogy életünk legyen és bővölködjünk, azt mondja a Szentírás. Életünk legyen. Mi az, ami a legjobban hiányzik egy embernek? Azon kívül, hogy dolgokról is beszéltünk, meg egészség, bármi, de az élet. Ha nincsen életem, ha azt mondom magamnak, hogy ez az élet, ez nem élet, lehet nekem egészségem, lehet nekem jó állásom, lehet nekem vagyonom. Lehet, hogy teljesültek a céljaim, de azt mondom, hogy ez az élet nem élet. Mert valamiért erre az érzésre jutok, akkor min van? Tehát ezért Krisztus először az életet szeretné odaadni nekünk, és nem dolgokat. Nem kívánságokat akar nekünk teljesíteni, hanem az alapot akarja megadni. Ha van életed, akkor ha az életeddel tisztában vagy, és az életed jó alapokon áll, akkor hiányozhat is valami, meg lehet valamiből sok is neked. Mind a kettővel jól tudsz majd élni. Mert van életed, és ez a lényeg, hogy előbb élni kell megtanulnunk Istennel, látva az ő gondolkodásmódját, Istennek a gondolatait láthatjuk itt, amit az apostolnak adott. Tehát mondhatjuk, hát ez Pál apostol gondolata. Na, de itt jön a következő lépcső. Pál apostol gondolatmenetében megláthatjuk, hogy Isten milyen gondolatot adott neki, tehát a küldőnek a gondolatát látjuk, és ezáltal tanulunk mi is gondolkodni. Mert a gondolat, ugye a cselekedet, és aztán annak a gyümölcse, az föl van fűzve egyre, egy szárra. De mi az, ami meghatározza az életünk minőségét? Mit határoztál el, hogy miről gondolkodsz? Mert azt szerint fogsz dönteni, azt szerint fogsz cselekedni. És ez egy törvényszerűség, amit az Isten emberének, a hit emberének is alkalmaznia kell. A másik dolog, amire egy biztatást találunk, hogy a szívünk az ne csak önmagunk körül forogjon, mert az nekünk is egészség megőrző. Mert amikor tudok nyitni és nyitott szívvel élni, sokkal tágasabb az életem, szabadabb vagyok a saját életemben is, mert van mások számára is hely bennem. Ha csak én vagyok, akkor mindig beszűkül az élet. Félelemmel és szorongással teli. Ha meg nyitottabb a szívem, akkor mások közül is közelebb kerülök. Mondhatom azt, ugye mondjuk azt, hogy kapcsolatot építek. Hogy mennyire szükség van ma kapcsolatra. És pozitív értelemben mondom, hogy legyenek kapcsolataink. Mi a probléma, hogy miért nincsenek kapcsolataik ma az embereknek? Miért magányosodnak el? Ez azért lehet, mert a szívükben zártak. Nehezen nyílnak meg. Valamiért. Nincs bizalom. Itt megint visszatérünk, nincs hit. Nincs őszinte odaszánás, vagy nem érezzük azt, hogy a másik is szeretne velem beszélgetni, illetve a másik is lehet ugyanazt érzi, hogy nem biztos, hogy ő szeretne vele. És ez így egymás gerjeszti. És szépen fölveszünk egy ilyen magatartás, hogy vagyok. És ez a szűk életkeret. Hogyha te vagy, és így magadnak, akkor magadnak maradsz. És ha magadnak maradsz, akkor ez számodra egy rossz állapot. Ugye a fogság az azt jelenti, hogy magamnak maradtam. Hát ott vagyok fogságban, nagyon nincs ott senki. De Pál apostol oldja. Nem magam vagyok, meg magamnak maradtam. Gondolok rátok. Veletek vagyok. A tér és az idő már nem annyira számít, nem számít, hogy hol van. Akkor is azokkal van, akiket szeret. Ezáltal fönn tudja tartani az evangélium iránti szeretetét is, és az evangélium úgy is hirdettetik, hogy ő a börtönben van, de mégis annak a lelkületével gondol másokra, és annak az ereje az hat. Ez olyan dolog, hogy az én életemre mindazoknak az embereknek a hite, gondolkodásmódja, akik velem vagy nekem segítettek, az a mai napig is hat. Hogy hogyan gondoltak rám? Mit kívántak nekem? Mivel bocsátottak útnak a szüleim? Ez a mai napig is hat rám, hogy egyszer hogyan gondoltak rám. Lehet, hogy én már azt nem biztos, hogy el tudnám mondani, de hogy a hatása ott van az életemben, az egészen bizonyos. Tehát így hatnak a mi gondolataink is másokra, illetve önmagunkra is. Most itt arról volt szó, hogy a szeretetben, mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után, Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. És itt jön megint, gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit. Tehát, mi a feladat? Ez egy kívánság, konkrétan egy célt határoz meg az apostol, hogy mit kíván, hogy teljesüljön azoknak az életébe, akiket hordoz. Milyen nagy dolog ez, hogy mások hite eljuthathat engem oda, hogy megtörténjen velem az, amit ők hisznek. Higgyük el, hogy ennek ereje van. Mint egy anya, aki hisz abban, hogy a fia meg tudja tenni azt, amire vállalkozik, és a fiú életében ez a hit gyümölcsöt fog teremni. Ugyanígy. Az Isten, képzeljük el, mekkora nagy dolog. Az Isten hisz abban, vagy tudja, hogy te meg tudod azt tenni, amire ő indít téged. Az emberek sokszor, amikor Isten indít bennünket, vagy valamit hallunk, hogy hogyan kéne élnünk, azt hiszük, hogy ez elvárás. Isten részéről, hogy legyünk jók, szeressük egymást, bocsássunk meg minden. Hát nagyon szép gondolatok, de hát nagyon nehéz ezt megvalósítani. És ha elvárásképpen értelmezem ezt, akkor ellenállok, mert hát ezt nem tudom megtenni. De ha úgy értelmezem, hogy Isten azért mondja ezeket a pozitív dolgokat a számomra, mert ő úgy gondolja, hogy ezt meg akarja teremteni én bennem, az nem elvárás, hanem felhatalmazás. Hogy te megbocsáthatsz, mert én is megbocsátó Isten vagyok, tőlem megtanulod, és felhatalmaznak erre. Te is éld meg, próbáld ki. Tehát ez felhatalmazás, lehetőség arra, hogy megéld. És a lehetőséget az ember szereti, az elvárás pedig nem. Mert az kényszer. Legyél ilyen, legyél olyan. És akkor nem, miért lennék én olyan? De a lehetőséget kap arra, akkor azt mondja, hát mi lenne, ha kipróbálnám? És Isten pedig támogat ebben. Tehát Isten nem úgy jön, hogy az ő szeretetével, hogy azt mondja, hogy legyünk mi aztán tökéletesek, mert ő a tökéletes szeretet, és mi is éljünk úgy. Hát hogy nem lehet élni, mint ahogy Isten szeret. Én úgy nem tudok szeretni. De itt arról van szó, hogy Isten szeretetében, ha hiszek, akkor az a szeretet bennem elkezd munkálkodni, és felhatalmaz dolgokra. Mindig másra. Nem mindenben leszek tökéletes, de gyakorlom magamat az Isten szeretetében. Ezért gazdagodok benne, és itt jön a lényeg. Meg kell ismerni az Isten szeretetének a jellemvonásait. Mit jelent az Isten szeretetének a jellemvonása? Azt jelenti, például néhány példát hozok. Isten szeretete az nem egy érzés pusztán. Mi sokszor érzésben gondolkodunk, a szeretetről beszélünk, azt mondjuk, az egy ilyen érzés, ha szeretek, akkor érzek, ha nem szeretek, akkor nem érzem ezt a melegséget, vagy valamit, amit másik iránt. Isten szeretete, ez több ennél. Sőt, Isten szeretete arra akar bennünket megtanítani, mint amit Pálnál látunk. Hát az lenne a Pálnak az érzése, hogyha be vagyok zárva, akkor másfajta érzésekkel kell tele lenni. De mivel Pál megismeri Isten gazdagságát, szeretetének gazdagságát, ezért túl tud lépni az érzések világán. Nem az érzéseknek kell hinnünk, ha szeretetről beszélünk, hanem igazából a szeretet, az isteni szeretet megtanít arra, hogy felülemelkedj az érzéseiden. De ezért még szerethetsz, és lesz neked érzésed, hogy szeress. De nem érzelem alapú a szereteted. Mert hogyha gondold el, ma fölkelsz, és rossz napod van. Tudsz szeretni? Nehezen. Érzelem alapú a szereted. Ha holnap fölkezd jó napod, akkor hát könnyebben megy, kedves is tudok lenni, ha nagyon akarok. De az érzései csapongani fognak. Amikor Isten szeretetének a megismeréséről van szó, akkor tehát nem valami érzelemről van szó, hogy most érzem Isten szeretetét, jaj, de jó, és akkor utána már nem érzem, hát akkor már nem szeret Isten. Alapvető krízis, nem? Az emberek mondhatják, nem szeret engem Isten, mert nem érzem. Hiba. Mert azt hiszik, hogy az Isten szeretete érzés. Mert ha nem érzed, akkor már nem szeret Isten. Te lennél a mértéke az Isten szeretetének, és te mondod meg, hogy mikor szeret Isten, és mikor nem, akkor nagy bajba vagyunk, mert az év 365 napján nem biztos, hogy minden nap érezzük azt, hogy Isten szeret bennünket, és úgy éljük meg a napjainkat. Pedig azt mondja Isten, hogy ő maga a szeretet, tehát a lényege, nem lehet azt mondani, hogy nincs. Mert sugárzik, és van. Csak a mi felfogó képességünk, az is ismeretünk hiányos az Isten szeretetével kapcsolatban. Tehát itt jön be az, hogy igazi megértés is legyen az Isten szeretetének ismeretében. Megérthessük Istennek a lényegét. Tehát, ha történik veled valami trauma, akár munkahelyi probléma, vagy változások, vagy betegségek, vagy valamilyen helyzetbe kerülsz, amit nem tudsz megoldani, és azonnal azt érzed, hogy kicsi vagy. És talán azt érzed, hogy nem szeret téged Isten. Ezt a gondolatot nagyon jól le tudod fegyverezni azzal, hogy ez hülyeség. Miért? Mert lehetetlen dolgot állítasz. Azért, mert veled valami rossz történik, az Isten nem változik. Isten nem a körülmények. Isten nem a körülmények határozzák meg. Minket határoznak meg a körülmények, és Isten túl van ezeken, ezért mondjuk, hogy örökkévaló vagy változhatatlan, ezt pozitívan kell felfognunk, hogy mindig ugyanaz. Ugyanabban a tökéletességben van jelen, Isten is nem befolyásolja a földi világnak a történése, és ezért jó nekünk Istenbe hinni, mert mindig biztos alapot kapunk, csak azért nem tudjuk ezt megélni, így jön az ismeret és a megértés, mert elveszítjük a történésekben, az eseményekben a bizalmunkat, a felfogó képességünket, és a saját gondolatunkba kezdünk el hinni, vagy a saját érzésünkben, mivel azt érezzük, hogy most valami rossz, akkor azt mondjuk, hogy nem szeret Isten. És ez a hit, amikor azt mondom, hogy rossz, amit most érznek, de tudom, hogy Isten szeret. És ekkor lesz ismeretté, ekkor lesz tudássá bennem, és akkor tudok vele dolgozni. Ezért nem érzés a szeretet, amit Istentől kaphatunk, bár a szívünket átmelegíti, és meg is érezhetjük azt. De nem a szívünk érzése az Isten szeretete, hanem az csak egy jele, egy következménye, hogy Isten szeret bennünket, amikor a mi szívünk is túlcsordul. És ezt mindig jó látni, vagy jó tudni. Tehát meg kell tanulni próbára tenni az érzéseidet, ne az érzések, hanem Isten jelenléte határozza meg életedet. Mert katasztrofális következményekkel jár, ha fordítva cselekszel, hogyha az érzéseidre támaszkodva próbálod Istent értelmezni. Mert az félrevisz. Az érzelmi reakciók helyett, amelyek azért vannak az életünkben, ugye a másik dolog, amire támaszkodhatunk, a megértés. A megértés az hasonló ahhoz, hogy egy rendszer tudok már fölállítani magamba, és el tudom azt dönteni, hogy Isten merre vezet. Az már ad nekem egy támpontot. Ez olyan, mint egy erdőbe bekerülök, és kitör rajtam a pánik, mert nem tudom, hogy merre kell mennem. Ha kapok egy iránytűt, vagy értek a térképhez, hogy van néhány támpontom, hogy hova akarok eljutni, akkor kapok egy megértést. És abban a pillanatban azt érzem, hogy van kiút. Ezt nevezzük Isten szeretetének. Amikor ad neked iránytűt, ad neked támpontokat a megértésben, az ismeretben, és felmutatja neked azt a célt, amit be tudsz járni, és el tudsz oda jutni. Az nem lenne Istentől szeretet, hogy olyat kérne tőled egy ilyen helyzetbe, ahova nem tudsz eljutni. Az a te meghatározásod lehet, hogy én most azonnal ki akarok jutni ebből az erdőből. Hát nem fogsz azonnal lehet kijutni. De hogy a következő lépést megtedd, az is már nagy dolog. Mert egyik lépés után jön a következő. Tehát így adja meg Isten nekünk a szeretetében mindig az aznapi lépést. Tehát minden nap építkezünk. Ha te ma egyetlen egy lépést is teszel az Isten szeretetének megismerésében, hidd el, hogy a következő nap egy következő lépést is meg tudsz tenni, ha megmaradsz ebben az ismeretben, és gazdagítod magadat ebben. Kérsz Istentől, hogy add, hogy megismerd, hogy a te életedben mit jelent az, amit most ő szeretetével munkál. És rátámaszkodsz igazi megértéssel. Az igazi megértés az hasonlatos ahhoz, hogy valódi dolgokra vezet el téged, nem pedig látszat dolgokra. Az igazi megértés az, amikor túl tudsz látni a látszaton, és mögé tudsz nézni, és azt mondja, ja, hát tényleg, ez az? Eddig nem láttam, nem értettem az életem, nem értettem a dolgokat, és nem láttam, hogy mit kéne tennem. De van egy igazi megértés, azt soha nem hagyod el. Mert azt érzed, hogy ez jó neked. És így válhat, és így változhat, az érzelmed is, mert abban a pillanatban, tegyük fel példámnál maradva az erdőbe vagy, és tudod már mit kell tenned, az érzelmi reakciód azonnal megváltozik, megnyugszol. Nem változott semmi, ugyanaz az erdő. Ugyanúgy még nem jutottál ki, de tudod azt, és megnyugodtál, hogy mi az, amit tenned kell. És megteszed a következő lépést. A másik dolog, hogy imádkozzunk, biztat bennünket Isten. Az imádság az egyrészt kérés, másrésztről annak az alkalma, amikor Isten munkálkodik bennünk. Nem csak akkor imádkozunk, amikor mi beszélünk, hanem akkor, amikor megnyitjuk a szívünket, lelkünket, és engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk. Gondolattal. Azért van Isten igény előttünk könyvformájában, mondhatom, hogy szavak, ugye? De a szavak miből állnak? Mit hordoznak? Gondolatot. Az Isten gondolati energián keresztül dolgozik mindenhol a világban. Gondolatokat ad. Mert mi szellemi, lelki lények vagyunk. Isten is lélek. És a léleknek vannak gondolatai, mint ahogy neked is vannak, és a lelkedből származnak a gondolatok. Nem a gondolatodból származik a lelked, hogy azt gondoltad, hogy van lelked, hanem fordítva van, a lelkedből származnak a gondolatok. Isten is lélek. Nem gondoljuk, hogy van Isten, hanem van Isten, és ő ad gondolatot önmagáról. És ez az ok és az okozat. Tehát ugyanígy a te életedben is, amikor imádkozol, belépsz a gondolatok világában, belépsz ebbe az áramlásba, Isten gondol rád, és te megérted, hogy milyen gondolatot küld neked. Isten gondol rád. De azért imádkozol, tisztítod ki magadat, figyelsz, elcsöndesíted a saját gondot, hogy megérts, hogy mi az a gondolat, amit Isten gondol neked. És amikor ez egy boldog öröm, mikor az kiviláglik a saját lelkedben, hogy ezt gondolta Isten rólam, akkor mi a felszabadító? Hogyha Isten, amikor azt megérted, hogy nagyobb dolog az, hogy mit gondol Isten rólad, mint amit te gondolsz magadról. És ez fellelkesít. Isten azt gondolja most, hogy ezt megtehetem. És itt van a lehetőség. Tehát, hogy mit mond Isten neked, vagy rólad, vagy benned, ez az imádság lényege, illetve az, hogy te megköszönöd ezt, reagálsz rá, visszakérdezel, ismerettel, próbálod körbejárni, próbálod megérteni, és válaszolsz. Hát ez a kommunikáció. Ha gondolatokat közlünk, akkor nem egyoldalú. Isten is szól, én is szólok. Viszont kell tudnom figyelni is. Nem lehet az, hogy csak én beszélek. És Istennek pedig azt mondom, hogy tedd meg. Amen. És akkor Isten azt mondja, de hát tudod, ehhez te is kell lesz. Hogy neked akkor mit kéne tenned, hogy még hallgass meg, hogy akkor hogy viszonyulj, akkor hogy old meg, tehát hogy kéne, és akkor nem hallgatjuk meg, hanem csak amen, Isten majd elvégzi. Hát de ki? Tehát te is benne vagy. Nem nélküled, hanem veled. Így változhat, tehát értéktelenből értékessé az életünk, vagy azt mondjuk, hogy bűnös életet, érzésünk van, akkor azt mondjuk, tiszták lehetünk, vagy esetlennek érezzük magunkat, és erősek leszünk az Istennel. És a legfontosabb dolog az, hogy Isten önmagunkért szeret. Ezt hagyd mondjam így záró gondolatképpen. Isten azért szeret, mert te vagy. Miért? Mert ő alkotott. Isten szereti az ő alkotásait. Alap Istennél az, hogy azt szereti, akit ő alkotott. Ez lehetetlen dolog, hogy ő ne szeresse azt, akit megalkotott. És ez a végső nagy megtapasztalása az embernek, hogy azért beszélünk szeretetről, mert Isten az alkotásaival közösségben van, és a szeretet lényegében a közösségnek a kifejezése. Ezért nyilvánul is meg Isten mindig szeretetben, mert hát szeretet által gondolt és alkotott, amikor mi lettünk. Senki nem tudja önmagáról, hogy honnan jött. Én még olyan embert nem ismerek, aki tudná, hogy mikor lett. Nem tudjuk. Ezt titok? Fizikai születésünket tudjuk. De a fizikai születés nem egyenlő azzal, hogy onnan vagyok én. Erre a kérdésre nem tudunk választ adni. Ez önmagában is akkora misztérium, hogy vagyunk, hogy létezünk. Hogy ez önmagában is túlmutat. És Isten felé vezethet el bennünket. És akkor azt mondjuk, hogy már ez önmagában, ha ebbe belegondolok, már az életemnek van egy értelme. És az életnek igazából egy értelme van, hogy élünk. Ha már nagyon akarom az élet értelmét keresni, nem az, hogy ez van, az van, amaz van, hanem hogy élsz. Azért adta Isten az életedet, hogy élj. Tehát gazdagodjunk, és teremjünk az igazság gyümölcseit, erre bíztat bennünket az ige. Jézus Krisztus által, aki emberré lett, olyanná lett, mint mi, és az ő dicsőségének magasztalására megismerve az Istent, legyen bölcsesség bennünk, és ismeret az ő szeretetéről igazi megértéssel. Amen. Imádkozzunk, imádság közben, csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy bármikor kérhetünk, hozzád fordulhatunk, és Te megadod nekünk, hogy megismerjük a Te lényedet, hiszen ebben van a mi gazdagságunk elrejtve. Te vagy az örökké való igaz és boldog Isten, akitől megtanulhatjuk a lélek titkait. Saját lelkünket is megérthetjük egyre jobban, és megismerhetjük azt a szeretetet, amivel alkottál bennünket, ami által teremtettél bennünket, és amely létünknek alapját megadta. Ha ezt megismerjük és megértjük, akkor az életünket ismerjük meg, és értjük meg, és ezáltal az igaz megértéssel megítélhetjük, hogy mi a helyes, mi a tiszta, mi a kifogástalan, mi az, amiben a mi szabadításunk el van rejtve. És gazdagon fog teremni a mi életünk, mert amit adtál nekünk, az az élet, gazdagon termő élet, és megadja a maga idejében, amire szükségünk van. Kérjük, hogy légy betegeinkkel, akik orvosi véleményre várnak, vagy döntésre. Kérjük, hogy gyógyítsd őket, adj erős hitet, bizodalmat, ne féljenek a jövőtől. Tudják rád bízni mindennapjaikat. Adj szeretetet az ő szívükben, és békességet. Áld meg gyülekezetünket, fiataljainkat, időseinket, mindenki, aki itt van ezen a helyen. Add, hogy a mi életünk tényleg Te benned gazdagodjon meg. Kérjük, áld meg az előttünk levő hetet, amikor ifjúsági táborban leszünk a fiatalokkal. Áld meg a gyülekezeti hetünket, amelyeket gyermekek számára készítünk augusztus 1-től. Add, hogy ott is gazdagodjunk, és a gyermekek is átélhessék a Te jelenlétedet. Kérjük most, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat és kéréseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsántunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel. Amen.